Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa részt vette a bíborosi tanács ülésén, hogy megvitassák az egyház női dimenzióját. A Szentatya fogadta a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjait. Több női teológusra van szükség, hangsúlyozta. Szeplőtelen fogantatás ünnepén a pápa aranyrózsát ajándékoz a Salus Populi Románik egyképnek. 80 éves fennállását ünnepli a Focolare mozgalom. December 7-én találkoznak a pápával.
A pápa a bíborosi tanács ülésén, hogy megvitassák az egyház női dimenzióját. Ferenc pápa részt vett a C9 néven ismert bíborosi tanács ülésén. A megbeszéléseken foglalkoztak az egyház női dimenziójával is. Amint azt a pápa november 30-án bejelentette, a Nemzetközi Teológiai Bizottság fogadása alkalmával a bíborosi tanács megbeszélésein az egyház női dimenziójára összpontosítanak. A C9 utolsó ülését június 26-án és 27-én tartották, amely során a bíborosok a pápával különféle témákról elmélkedtek. Ezek közé tartozott az Ukrajnában zajló háború, a Predicate Evangelium kezdetű, a római kúria reformját illető apostoli konstitúció gyakorlatba ültetése a helyi egyházakban, valamint a kiskorúak védelmére létrehozott pápai bizottság plenáris ülésének munkája. A megbeszélések központi eleme a szinodalitásról rendezett szinódus volt, amelyet később októberben tartottak a Vatikánban. A pápa a március 7-én újította meg a bíborosi tanácsot, amely jelenleg a következő bíborosokból áll. Pietro Parolin, vatikáni államtitkár, Fernando Vergez Azzaga, Vatikán városállam pápai bizottságának és Vatikán városállam kormányzóságának elnöke, Fridolin Ambongo Bezungu, Kinshasa érseke, Oswald Gracias, Bombay érseke, Sean Patrick Omelli, bostoni érsek, Juan José Omeya Omeya, barcelonai érsek, Gerald Lacroix, Quebec érseke, Jean-Claude Hollerich, Luxemburg érseke, Sergio da Roja, San Salvador de Bahia érseke, Marco Mellino püspök, Cresima püspöke, a C9 titkára. Az új C9 első ülésére április 24-én került sor. A bíborosi tanácsot Ferenc pápa hozta létre 2013. szeptember 28-án pápai kirográfiával. A tanácsot azzal a feladattal bízta meg, hogy segítsen neki az egyetemes egyház irányításában, és tanulmányozza a római kúria reformjának tervét. A reformot az új apostoli konstitúció, a Predicate Evangelium által valósítják meg, amelyet 2022. március 19-én tettek közzé. A C9 első ülésére 2013. október 1-én került sor. Ferenc pápa fogadta a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjait. A pápa november 30-án találkozott a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjaival a Vatikánban. Beszédében kiemelte, hogy több női teológusra van szükség, és arra kérte a bizottságot, hogy javasoljon egy evangelizáló teológiát, amely elősegíti a kultúrával folytatott párbeszédet. Ferenc pápa hangsúlyozta az egyház női dimenzióját, és hogy a teológiában szükség van a nők perspektívájára.
La donna ha una capacità di riflessione teologica diversa da quella che abbiamo gli uomini.
A nők eltérő képességgel bírnak a teológiai gondolkodásban, mint mi férfiak, mondta a pápa. Kötetlen szavakkal megfogalmazott megjegyzései a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjainak fogadásakor hangzottak el, amely, amint a pápa rámutatott, elsősorban férfiakból áll.
La chiesa è donna. È uno dei grandi peccati. Peccati che abbiamo avuto è maschilizzare la chiesa.
Az egyház nő, állapította meg a pápa, folytatva reflexióját. És ha nem értjük, mi a nő, vagy mi a nőiség teológiája, akkor soha nem fogjuk megérteni, mi az egyház. Az egyház férfiassá tételét nagy bűnnek nevezte, amelyet még meg kell oldani. A pápa utalt a jezsuita teológus Hans Urs von Balthasar által javasolt megkülönböztetésre, aki egy péteri vagy szolgálati jellegről és egy máriás vagy misztikus jellegről beszélt. A máriás fontosabb, mint a péteri, mondta a pápa, mert az egyház menyasszony, az egyház nő, anélkül, hogy férfias lenne. Ennek következtében nem csak több nőnek kellene képviseltetnie magát a Nemzetközi Teológiai Bizottságban, hanem többet kellene elmélkedni az egyházról, mint nőről és menyasszonyról. Ezt a feladatot kérem tőletek, tegyétek kevésbé férfiassá az egyházat, fogalmazott Ferenc pápa. Előre megírt beszédében, amelyet kiosztottak a jelenlévőknek, Ferenc pápa hangsúlyozta, ma arra kaptunk meghívást, hogy szívünk és elménk teljes erejével szenteljük magunkat az egyház missziós átalakításának. Ez válasz Jézus hívására, hogy evangelizáljunk, amelyet a II. Vatikáni zsinat felvállalt, és amely továbbra is irányítja egyházunk útját. Hozzátette, hogy a Nemzetközi Teológiai Bizottság arra kapott meghívást, hogy felkészülten töltsön be vezető szerepet ezen a téren, és találja meg a gondolkodásmódot, amely tudja, hogyan lehet meggyőzően megosztani az Istenről szóló igazságot, és ezt úgy teszi, hogy egy evangelizáló teológiát kínál fel, amely elősegíti a párbeszédet a kultúra világával. Rámutatott, hogy ezt Isten népével harmóniában kell megtenni, amelyben kiváltságos helyet foglalnak el a szegények és az egyszerű emberek, továbbá az ima és a szentségimádás. A pápa ezután szólt a bizottság antropológiai és ökológiai kérdésekkel kapcsolatos munkájáról, miközben aktualizáló és meghatározó elmélkedésük során kiemelt figyelmet fordítanak a níceai zsinat által vallott trinitárius és krisztológiai hit állandó kinyilatkoztatására. Ezzel a témával az első ökumenikus zsinat 1700. évfordulójára való előkészület jegyében foglalkoznak. Ferenc pápa kiemelte a níceai zsinat lelki, szinodális és ökumenikus jelentőségét. Hangsúlyozta, a teológusok arra kaptak meghívást, hogy Krisztus örök fényének új és meglepő fénysugarait terjesszék az egyházban és a világ sötétségében. A pápa nyomatékosította. A szinodalitás az útja, hogy a szeretet közösség gesztusaiban és folyamataiban nyilvánuljon meg a trinitárius dinamika, amellyel Isten Krisztuson és a Szentlélek leheletén keresztül jön el az emberiséghez. A teológusok felelőssége, hogy felszabadítsák ennek a csodálatos humanizáló energiának a gazdagságát. Végül a Szentatya felidézte az évforduló ökumenikus jelentőségét. Megjegyezte, Jézus minden tanítványa egységben van azon a téren, hogy a Niceában kihirdetett hitvallást vallja. 2025-ben, az évforduló évében, az összes keresztény ugyanazon a napon ünnepli a húsvétot. Milyen szép lenne, ha ez a húsvét mindig közös megünneplésének konkrét kezdetét jelenteni, jegyezte meg a pápa. Végül arra hívta a jelenlévőket, hogy hordozzák ezt az álmot a szívükben, és kérjék a lélek kreativitását, hogy az evangélium és a szeretet közösség világossága fényesebben ragyogjon.
Szeplőtelen fogantatás ünnepén Ferenc pápa aranyrózsát ajándékoz a Salus Populi Romani kegyképnek. Mint egy pápai áldás jelképeként, Ferenc pápa december 8-án pénteken délután aranyrózsát helyez a Santa Maria Maggiore Bazilikában őrzött ősi Mária ikon elé. Olyan történelmi gesztus ez, amelyet utoljára 6. Pál pápa tett meg 1613-ban, immár 410 esztendeje. Ferenc pápa idén is lerújja tiszteletét a római spanyol tér közepén, magas oszlopon álló Immaculata szobor előtt, szeplőtelen fogantatás ünnepén. Pénteken délután 4 órakor kezdődik a rövid szertartás, amelynek keretében a Szentatya imádsága után tűzoltók teszik a szűzanya karjára a neki ajándékozott virágkoszorút. Ezt a hagyományos ünnepet megelőzően a pápa a közeli Santa Maria Maggiore Bazilikába megy, hogy tisztelete jeléül a római nép üdvössége kegyképe elé helyezze az aranyrózsát. mint ismeretes, Ferenc pápa minden apostoli útja előtt is után személyesen keresi fel a kegyképet, hogy anyai oltalmát kéri a szűzanyától az egyes útjaira, illetve hogy hálát adjon érte, amikor visszatér onnan. E mostani gesztusa révén a Szentatya nem elhervadó virágot visz a szűzanyának, hanem hervadhatatlan aranyrózsát, mint egy megmaradó szeretetének a jeleként. Az aranyrózsa egy egészen sajátos pápai áldás formája, amelyben fontosabb monostorokat és kegyhelyeket, valamint kiváltságos személyeket részesítettek. Eredete visszanyúlik a 11. századra, amikor a római pápa nagybőt 4. vasárnapján, a Letare vasárnapon megáldott egy aranyrózsát az öröm és a szeretet jelképeként. Ennek emlékét őrzi a letári vasárnap liturgikus színe, éppen a rózsának a színével. A szigorú bőti fegyelem lila színét rózsaszínűre oldó gesztus innét terjedt el a világegyházban. Hamarosan megtalálta a párját is, a másik ugyancsak lila színű készületi időben, advent során, amikor annak harmadik, Gaudete vasárnapján az egyház liturgiája ismét rózsaszínre váltott. A középkor derekán a pápák jeres keresztény uralkodóknak ajándékoztak aranyrózsát, illetve aranyrózsa csokrot, amely a 18. századtól fogva egyre inkább a királynőknek járó elismerés és megbecsülés jele lett. A legkorábbi feljegyzés szerint az első aranyrózsát II. Orbán pápa ajándékozta Túr városában Fulkó grófnak, Anzsó és Anzső urának, amikor a Szentatya odautazott 1196-ban. 1364-ben 4. Amadeusz savoyai herceg kapott pápai aranyrózsát, mert a dél-itáliai Gallipoli városából kiűzte a hódító törököket. 1759-től már csak kizárólag királynőknek adományozták, ezek között az utolsót 1888-ban Isabelle brazil királynő kapta, miután országában eltörölte a rabszolgaságot. Lisieux kisterészt 1925. május 17-én avatta szenté 11. Pius pápa, majd szeptember 30-án, a szent halála napján a pápa aranyrózsát ajánlott fel neki. Ez volt az első alkalom, hogy ezt a pápai ajándékot egy elhunyt személynek ajánlották fel. Az utolsó századokban aranyrózsát kaptak egyre inkább a kegyhelyek, mint például a Velencei Szent Márk Bazilika, amelynek 16. Gergely pápa ajándékozott ilyen kiváltságot. A közelmúltban a brazíliai Aparecidai szűzanyag egyhelyét tüntette ki 16. Benedek pápa 2007-ben az elismeréssel, majd a szavonai és a genovai szűzanyát tisztelte meg 2008-ban e kitüntetéssel. Ezt követte Bajorországban az altőtüngi miasszonyunk, majd Szardínia patronájának, a Cagliari Bonaria madonnájának, illetve a Pompei pápai Mária kegyhelynek tett felajánlás. Ezt a szép sorozatot folytatta Ferenc pápa 2014. november 22-én a Szent Péter Bazilikában tartott ünnepség alkalmával, amikor aranyrózsát küldött a Guadalupe-i szűzanyának. 6 éve, 2017. május 12-én zarándokolt el Ferenc pápa a fatimai szűzanyához a jelenések centenáriumán. 2019. június 1-én pedig a számunkra oly kedves Csíksomjói boldogasszonynak ajándékozott aranyrózsát a Szentatya. 2021. szeptember 15-én végül a sasvári hétfájdalmas szűzanya a szobra elé helyezett aranyrózsát szlovákiai apostoli útja végén. A Santa Maria Maggiore Bazilika a többi templom és kegyhely közt különleges szerepet tölt be a katolikus egyház történetében, amennyiben nyugat legősibb Mária temploma, amelyet az Isten szülőnek szenteltek. A benne őrzött, véletőleg 6. századból eredő kegykép a római nép egészségét és üdvösségét vigyázta évszázadokon át, amelyek során kétszer is megtisztelték a pápák az aranyrózsával. Az elsőt 1551-ben harmadik Gyula pápa adományozta nagy tisztelettel a bazilikában őrzött Mária ikonnak, mert hiszen első szentmiséjét annak betlehemi oltárán mutatta be. 62 évvel később, 1613-ban 6. Pál pápa is aranyrózsát adományozott a kegyképnek, amikor a neki szentelt Capella Paolina Pál kápolna elkészült, és oda ünnepélyesen átvitték azt. Sajnos ezeknek az aranyrózsáltak nyoma veszett, amikor a pápai állam napóleoni megszállásakor a hódító franciák elrabolták. Ezért most, 410 év elteltével Ferenc pápa úgy döntött, hogy kézzelfogható jelét adja a tisztelt ikon iránti elkötelezettségének, erősítve a katolikus egyház és Róma városa közötti 1000 éves köteléket.
Nyolcvan éves fennállását ünnepli a Focolare mozgalom. December 7-én találkozó a pápával. Ferenc pápa audiencián fogadja csütörtökön Margaret Karramot, a mozgalom elnökét és annak felelőseit. Délután 6 órakor a Santa Maria Maggiore bazilikában Kevin Joseph Ferrell bíboros, a Világiak Család és Életdikasztérium prefektusa mutat be szentmisét az évforduló alkalmából. 1943. december 7-én született meg a Focolare mozgalom. Azon a napon, amikor Chiara Lubich örökre Istennek szentelte magát. 80 évvel ezelőtt alakult meg a kis közösség, mely a II. Világháborús pusztítások után helyre akarta állítani a békét és az egységet mindenkivel. A kezdeményezés hamar elterjedt az egész világon, beleilleszkedve az egyház új karizmái közé. A Focolare lelkiség és működés szívét az evangélium adja, azon belül is kiemelten Jézus imája, hogy mindnyájan egyek legyenek. Ma a mozgalom jelen van a világ 182 országában, mutatva, hogy milyen nagy szükség van az egységre és a testvériségre, széttöredezett és tragikus eseményekkel terhelt korunkban. Tagjai között egyaránt jelen vannak más keresztény egyházak felekezetei, különböző vallások hívei és olyan személyek is, akiknek nincs vallási kötődésük. A jubileum napján, december 7-én Ferenc pápa audiencián fogadja Margaret Karamot, a mozgalom elnökét, valamint Jesus Morán társelnököt és a szervezett csoport felelőseit. Rendkívüli és meglepő ajándék számunkra, hogy a Szentatya éppen december 7-én, pontosan 80 évvel azután fogad minket, hogy Chiara Lubich kimondta az első igent Istennek, mondta el az elnök. El akarjuk vinni a pápának, annak a sok ezer embernek a szeretetét és melegségét, akik az egység karizmáját élik a világban. Szeretnénk megújítani az egyház iránti szolgálatunkat ezen a szinodális úton, együttműködve sok más emberrel, akik hozzá akarnak járulni a békéhez és a szeretethez, hogy enyhítsük az emberiség sebeit. Szintén december 7-én este 6 órakor a római Santa Maria Maggiore bazilikában hálaadó szentmisével ünneplik a Mária Műve mozgalom 80 éves fennállását, melyet Kevin Joseph Ferrell bíboros, a Világiak Család és Életdikasztérium prefektusa mutat be, több bíborossal, püspökkel és pappal koncelebrálva. Ez a nap zárja majd a zarándoklatot, melyet néhány fontos kegyhelyen tettünk, Assisit, Lorétót és Rómát járva, hogy köszönetet mondjunk, bocsánatot kérjünk, és hogy bátran és reménnyel telve induljunk újra. A Focolare közösségek világszerte ugyanezekkel az érzésekkel és célkitűzésekkel élik meg az évfordulót, hogy tanúskodjanak arról a testvéri szeretettel megélt közelségről, mely minden korlátot meghalad és minden emberi helyzetet elér, mondta még el a mozgalom elnöke. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.